A már az előbb felolvasott részből, a János evangéliumából olvasom az igét, a János evangéliumának 19. fejezetéből a 23. 24. verset is, illetve a 28. verstől a 30. versig, amely így hangzik. A vitézek azért, amikor megfeszítették Jézust, vették az ő ruháit, és négy részre osztották, egy részt mindedik vitéznek és a köntösét. A köntös pedig varrástalan volt, felülről mindvégig szövött. Mondának azért egymásnak, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot reá, kié legyen. Hogy beteljesedjék az írás, amely ezt mondja, megosztoztak ruháimon, és köntösömre sorsot vetettek. És a 28. verstől a 30. versig terjedő szakasz pedig így hangzik. Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, mondotta, szomjúhozom. Volt pedig ott egy ecettel teli edény, azok azért szivacsot töltvén, ecettel és izsópra tévén azt odavitték az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondotta, elvégeztetett, és lehajtván a fejét, kibocsátotta az ő lelkét. Eddig olvasom az igét. Két dologról szeretnék beszélni ezen a délelőtt a nagypénteki eseményekkel kapcsolatban. Az egyik dolog az, ami tulajdonképpen egész héten előttünk volt, hisz visszamehetünk egészen a virág vasárnapi történethez, ahol azért ettől sokkal örömtelibb eseményekről számol be a Szentírás, amikor a sokaság akkor még nem a feszíts meget kiáltotta, hanem olyan nagy örömmel mondták azt, hogy Hozsánna áldott, aki ő az Úrnak nevében, akkor még nagy örömmel álltak ott Jézus elé, és nyilván ugye tudjuk azt, hogy mi is volt, amire az emberek annyira vágytak, amit később ugye az emmausi tanítványok ki is mondtak, hogy hát mi azt hittük, hogy ő fogja megszabadítani az ő népét, Izraelt, az elnyomóktól. Tehát egy nagy várakozás volt az emberekben, és akkor még kiáltottak, Hozsannát mondtak. De arról is beszéltünk, hogy ami ott történt virágvasárnapon, amikor Jézus felült a szamár hátra, és az odaévő sokaság önkéntelenül elkezdett hozsannázni, arról beszéltünk, hogy ez nem egy véletlenszerű, vagy egy abban a pillanatban adhok történet volt, hanem azt látjuk, és arról beszéltünk nem csak vasárnap, hanem szerdán is, hogy az Úr mindent elkészített. Tehát ezt ő készítette el, ezeket az eseményeket, és ő indította fel az emberi lelkeket, tehát az ő kezében vannak az események, és ezt olyan jó nekünk újra és újra tudni, és ez ellen nem lehet tenni semmit. Emlékezzünk csak arra, amikor az ott lévő farizeusok azt mondják, hogy hát látjátok, semmit nem tehettek, mert az egész világ ő utána megy. Olyan nagy dolog újra és újra az isteni bizonyságot látni azokban a történetekben, amiket a Szentírás leír, hogy igen, Isten készíti a dolgokat is, és nem lehet ellene semmit tenni. És hiába próbálnak emberek ellene tenni valamit, amit Isten elkezdett, azt ő véghez viszi, azt a tökéletes munkát, akár a világban, akár a körülöttünk lévő emberekben, de ugyanúgy bennünk is, mert Isten, amit elkészített, azt ő véghez viszi. És emlékezzünk csak később, amikor a tanítványok megértették azt, hogy mindaz, ami ott történt a nagy, vagy a virágvasárnapi eseményekben, az nem más volt, mint az, amit Isten már előre megiratott a zsoltárokban. Ez egy teljesen elkészített esemény volt. És aztán arról olvasunk később a Cselekedetek könyvében, ami szintén Istennek ezt a elkészített, tökéletesen végbe menő tervét bizonyítja, amikor az apostolokat nagy tanács elé vitték, És ugye ott kikérdezték, és ugye az a Gamáliel, akiről aztán később Pál szavaiban hallunk, aki ennek a tudós embernek az iskolába járt, és azt mondta ott a felállván a nagy tanács előtt, hogy hát most arra nézve mondom néktek, hogy álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nekik, mert ha emberektől van az, akkor úgyis semmivé lesz. De ha nem, akkor pedig úgysem bonthatjátok föl, nehogy aztán esetleg ti is Isten ellen harcolók lá legyetek. Hogy milyen nagy dolog az, amit ez a tudós ember megértett. És egy kicsit talán az a gondolat volt bennem, hogy Gamálielről nem olvassuk azt, hogy megtért, Krisztus hívő lett volna, de mégis sokkal világosabban látta azt, amit sokszor a mai keresztjének nem látnak. Nem látják azt, hogy Istennek a tökéletes munkája az végig fog menni, és nem tudunk ellenállni, és ne legyünk Isten ellen harcolók, hanem mondhatjuk azt, hogy ettől nagyobb bizonságtétel nem is lehetett, mint hogyha azt mondta volna azt, hogy fogadjátok el Istennek azt az útját, amit elkészített a számotokra. Hogy Isten úgyis végigviszi. És hogyha ő végigviszi, akkor nektek egy dolgotok van, majdnem azt mondhatnánk, hogy az, amit ők beszélnek, ezek az apostolok, hogy higgyetek az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözültök mind ti, mind a ti házad népetek. Tehát, mint hogyha Gamáliel önkéntelenül is, bár biztos, hogy nem ez volt a célja, odaállt a tanítványok mellé, mert valahogy Isten lelke megérintette, és olyan dolgot mondott, ami bizonságot tett az Isten szeretetéről. Valami hasonló lehetett, azt hisz, vagy virágvasárnapon említettünk, ugye, Bálám prófétát, akiről tudjuk azt, hogy Bálák azért hívta el, hogy megátkozza Izraelt, és amíg ment, hogy megtegye ezt a feladatát, ugye, amiért megfizették Bálámot, mire odaért, hogy átkot kellett mondani Izraelre, háromszor áldotta meg Bálám Izraelt, mert nem tehette azt, mert Isten nem engedte. Képtelen volt arra, hogy átkot mondjon arra, akit Isten megáld. Tehát, hogy milyen fontos dolog látni ezt. És ez egy nagy bizonyosság nekünk hívő embereknek, hogy tudjuk azt, hogy amit ő elkészített, azt ő be is teljesíti. És mi a mi feladatunk ebben? Az a mi feladatunk ebben, ami az Úr Jézusnak is a feladata volt. Hogy beleilleszkedjen az Isten tökéletes művében. Azt mondja Isten igéje, hogy ő engedelmes volt, mint halálig, egészen a kereszt halálig. Tehát, hogy ő megtette azt, amit Isten tőle kért. Mondhatjuk azt, hogy bele simult az Isten akaratába, és így építetik az Isten egyháza, ugye később Pál apostol beszél arról, hogy szép renddel építetvén, amíg föl nem épül, az a tökéletes mű, és ennek mi is részei vagyunk. És ahogy annak idején a virágvasárnapi eseményekben ezek a tanítványok, valaki öntudatlanul, valaki tudatosan, de belesimult az Isten tervébe, így kell nekünk is belesimulni, és elfogadni azt az utat, amit Isten nekünk készített, és járni rajta örömmel, békességgel. De miért is mentünk vissza mi a virágvasárnaphoz? Mert ugyanúgy, mint ahogy virágvasárnapon azt olvassuk, hogy Isten elkészítette ezt a tervét, és azt olvassuk, hogy az írás beteljesedjen, ugye ott a Zsoltároknak a könyve, itt is azt olvassuk a nagypénteki eseményeknél, és többször olvassuk azt, hogy beteljesedjék az írás. Van, akik úgy gondolkoznak, vagy úgy gondolják, és próbálják az emberekkel elhitetni, mint ahogy a nagypénteki eseményekben is, ugye, amikor emlékezzünk csak a katonák, akik visszatérnek, és elmondják, hogy mi történt, akkor azt mondja Isten igéje, hogy hát pénzt kaptak azért, hogy elhíreszteljék, hogy a tanítványok lopták el. Éppen valakivel beszélgettem nemrég is, azt mondta nekem, hogy hát igen, ő tudja, hogy hogy is történt ez a dolog, hogy a tanítványok lopták el. És én elgondolkoztam azon, hogy valaki azt mondja, hogy ő tudja, hogy mi történt, a tanítványok lopták el. Hogy milyen mélyen benne van a hazugság ebben a világban. Hogy ma, amikor 2000 év eltelt, és a Biblia nagyon világosan arról beszél, hogy a papok és az írástudók mondták azt a pajpi fejedelmek, hogy hát mondjátok azt, mégis az emberekben ma is sokszor az a gondolat van, hogy a tanítványok ellopták. Tulajdonképpen nem is támad fel az Úr Jézus, hogy hogy lehet az, hogy az emberek ilyen sötétségben élnek. És az élet sok-sok területén, és a húsvéttal kapcsolatban is, nagypéntekkel kapcsolatban is, annyi sötétség van az emberekben. Éppen ma reggel a felesége mondta, hogy reggel fölkelt, hogy kicsit még a konyhában mocorogjon, és bekapcsolta a rádiót, és hát ugye most mindenütt beszélnek arról, hogy most van a nagypéntek, a húsvét, és miután oda megyek hozzá, mondta, hogy hát, hogy mit hallott a rádióba, azt, hogy tudják azt, hogy miért van locsolkodás. És azt mondták, hogy mert amikor a tanít, vagy amikor az asszonyok oda mentek a sírhoz, akkor a katonák meglocsolták őket. És úgy bennem volt az a gondolat, hogy hogy lehet az, hogy ilyen sötétség legyen, és ezt nem is akárki mondta, hanem egy főpap reggel, amikor beszélt azokról az eseményekről. És akkor arra gondoltam, hogy hát akkor hol van az írás, mikor az írás erről nem beszél. Amiről pedig beszél az írás, mert azt mondja az ige, hogy mert megvan írva, abban meg nem hisznek. A meséhez meg az emberek odafordulnak. Hát Isten igéje azt mondja, azért, hogy mert megvan írva. És Isten ezen keresztül is bizonyosságát akarja nekünk adni, hogy az ő tökéletes tervét végig viszi. És nem csak általánosságban beszél erről, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgotán, hanem olyan fontos dolog az, amit itt olvasunk az igében, hogy az apró részletekig Isten elkészítette, és ő nem hagy ki belőle semmit. Én nagyon szeretem azt az igét, hogy az ígéretekből egy pontocska, és egyetlen egy jóta el nem múlik, úgy, hogy be nem teljesedjen. Tehát, hogy Isten a részletekig megy, és nem csak általánosságban beszél arról, hogy ahogy az írás mondta, és hogy meg be kell teljesedni, hogy Jézusnak meg kellett halni a kereszten, hanem ugye azt olvassuk itt ebben a részben, hogy megosztoztak az én ruháimon, és az én köntösömre sorsot vetettek. Sőt, még ettől egy kisebb részt is megmutat az ige, hogy még világossábbá váljon, és még inkább ott legyen a szívünkben, amikor azt mondja, hogy ahogy megvan írva, hogy kimondta Jézus azt, hogy szomjúhozom. Pici dolgokban, Isten kicsi apró részletekben ott van jelen, és ezek a kicsi, talán jelentéktelennek tűnő dolgok azok, amelyek nagy bizonyosságot adnak az embernek. De ez mind azért van, hogy ne legyen semmi kétség a mi szívünkben, hogy Jézus Krisztus az a megváltó, amit itt Isten megígért. Hogy nem kell már várni. Bár tudjuk azt, hogy annyi bizonyság hallatszott, és ahogy az ige mondja, hogy bizonyságnak nagy fellege vesz körül bennünket, mégis az emberek ezek mellett, a bizonyság mellett elmennek. De mindig legyen előttünk az a gondolat, ami mindig bátorítást ad, hogy az Istennek szava azoknak, akik elvesznek, azoknak bolondság. De nekünk, akik megtartatunk, az Isten hatalmas ereje. És erről beszél itt is az ige, hogy ezek a kicsi dolgák, amik mellett az emberek elmennek, a számunkra a legnagyobb bizonyságot jelenti. Tehát nagyon fontos dolog, hogy ezeket a dolgokat lássuk. És ahogy beszéltünk virágvasárnapon, és beszéltünk szerdán is a nagycsütörtöki eseményekre való megemlékezésben, hogy ez mind arról tesz bizonyságot, hogy Isten erősítse a tanítványokat, és erősítsen bennünket arra, hogy higgyünk ő benne. De van ezeknek a felolvasott részeknek egy másik tartalma, ami nem csak általánosságban megmondja, hogy mi is történt ott, hanem ami lelkileg is elvisz bennünket oda, hogy megértsük az eseményeket. Ugye két dologról olvastunk itt ebben a proféciában, vagy ebben a részben. Az egyik az, ami a profétákban megvan írva, hogy megosztoztak a ruháim, és köntösömre sorsot vetettek. Mi is ennek a jelentősége? Nem csak annyi, hogy, mert ugye megvan írva a profétáknál, hanem az ige arról beszél, hogy amikor az Úr Jézust nagypénteken elfogták és elvitték, akkor az ő ruháit elvették. És mi ez, amit ebből mi megérthetünk? Hát az egyik dolog, és a legfontosabb dolog, hogy Jézus mezítelen volt. Mezítelen volt. Mit jelent a Szentírásban a mezítelenség? A megszégyenítést jelenti, a megaláztatás jelenti, a meggyaláztatás jelenti, és a Új Szövetségben, a Jelenések könyvében pedig ugye azt olvassuk, amikor azt mondja az Úr a laodíceai gyülekezetnek, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy ne látszódjék a te mezítelenséged. Tehát többről van itt szó, mint arról, hogy a sorsot vetnek az én köntösömre, ugye, és több van arról, hogy a ruháimra sorsot vettek. Nem csak erről van szó, hanem itt sokkal többről van szó. Jézustól elvették a ruháját, azaz látszódott az ő mezítelensége. És a mezítelenség mit szimbolizál? A bűnt. Emlékezzünk csak az első ember pára, amikor elkövette a bűnt, amikor Isten ellen vétkezett, akkor mi volt az első, amit észrevett? Hogy mezítelen vagyok, és elbújt. És amikor jött az Úr, és kérdezte tőlük, hogy hol vagy Ádám? Hát elbújtam, mert mezítelen vagyok. Hát ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Mindaddig nem volt ott a bűn. Tehát mit látunk, hogy az Úrtól elvették a ruháját, mezítelen lett. Vagyis ő fölvette a mi bűneinket. És amikor az első emberpárnál azt olvassuk, hogy az Úr felöltöztette őket, és adott nekik ruhát. De van itt egy másik dolog is, amit olvashatunk ki ebből az igéből, hogy maga az Úr is elfordult Isten, vagy az Úrtól elfordult az Atya. És azt mondja ugye ott az Úr Jézus, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Pedig az ige azt mondja róla, hogy pedig ő bűntelen volt. Miért történt ez? Miért kellett neki mezítelenné váltnia? Miért volt szükség az, hogy lássák az emberek az ő mezítelenségét? Azért, mert az ő mezítelensége az, ami elvette a mi szégyenünket. Ő azért volt mezítelen, hogy mi felöltözhessünk. Ez egy nagyon fontos üzenete ennek a történetnek. Ahogy az első emberpárnak Isten bőrruhát adott, ahol azért van szüksége Jézus halálára, és hogy azért, hogy ők felöltözzenek, az állatoknak meg kellett halnia. Tehát itt nem volt lehetőség, és nagyon fontos dolog, ugye, ami mellett oly sokszor elmegyünk, pedig ezek a szimbólumok és ezek a üzenetek a Szentírásban fontos üzenetként jelennek meg, ami mellett sokszor elmegyünk, és ezért mondom azt, hogy az ige azt mondja, hogy a kicsi dolgok nagyon fontosak, egyetlen egy jóta, egyetlen egy kis pontocska el nem múlhat. És Jézus az Istennek ama báránya, akinek a ruhájába öltözhetünk, aki felöltöztet bennünket. Emlékezzünk csak a nagy vacsorára, amikor azt olvassuk, hogy nem mennek a hivatalosak, és bevisznek az úton lévőkről, és még mindig van hely, és ahogy megjön a király, azt látja, hogy valakinek nincs mennyegzői ruhája. Mi az, ami hiányzott róla? Az a ruha, amivel Isten őt felöltözteti. Vagyis hiányzik az, hogy elfogadja az Isten kegyelmét az életére. Tehát mi Krisztusban öltöztünk fel, azt mondja Pál a Galácia levélben, az ő benne való hit által öltöztetett fel bennünket fehér ruhába. És ezt látjuk majd ott ugye a mennyek országában, amikor János arról beszél, hogy amikor megkérdez, hogy ki ez a sokaság, hát ők azok a fehér ruhában, akiket Isten megtisztított, felöltöztetett, és akik ez a nagy sokaság együtt dicséri az Istent. Tehát az egyik dolog az az, hogy itt nem csak arról szól ez az üzenet, hogy az ő ruhájára sorsot vetettek, hanem arról szól, hogy ő vállalta a mezítelenséget, a bűnt érettünk. Azért, hogy mi az ő halála által, az igaz bárány halála által felöltözhessünk, és a mi rúdságunk eltűnjön, ami bűneinktől megszabadítson. A másik dolog, amit felolvastam, ez pedig az, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy szomjúhozom. És ugye itt a Zsoltárokból volt előttünk az a gondolat, hogy szomjúságomban ecettel itatnak. Ez volt a Zsoltárban, a 69. Zsoltárban. És ugye a kereszten ugyanezt látjuk, amikor hozzák az ecetet, és nagyon érdekes, éppen a Máté evangélium jegyzi azt le, hogy amikor ecettel kevert bort adnak neki, akkor azt mondja az ige, hogy nem akarta elfogadni. Tehát nem fogadta el. Miért? Mert amikor ő kimondja azt, hogy szomjúhozom, ő nem azt a szomjúságot érti, amit mi értünk. Itt nem arról van szó, hogy ő annyira ki volt száradva a szája, hogy már várta, hogy kapjon egy kis folyadékot. Nem fogadta el, mert az ő szomjúhozása egészen más volt. Lelkileg szomjúhozott. Emlékezzünk csak a gazdag és Lázár történetére, a gazdagra, amikor azt mondja Isten igéje, hogy szomjúhozott. És mikor szomjúhozott? Amikor Isten nem volt jelen. Nem véletlenül mondja a Zsoltárban a Zsoltáríró, hogy mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre. Tehát, hogy mint a szarvas, én is vágyom arra, hogy Isten megelégítsen engem. És senki nem tapasztalta meg azt a szomjúságot, amit Jézus ott a keresztfán megtapasztalt. Olyan sokszor halljuk emberektől, hogy engem Isten elhagyott. És hányszor mondtam már embereknek, hogy ha bennünket Isten elhagyna, akkor nem így lennénk, ahogy most. Szóval azt gondoljuk, hogy Isten elhagyott bennünket, hát ha elhagyna, akkor olyanok lennénk, mint ahogy az Úr Jézus ott a keresztfán, vagy ugyanazt éreznénk, bár föl se tudjuk fogni ennek a fájdalmát, amit olvasunk ugye Lázár történetében. Mit jelentett ez a szomjúhozás? Föl nem foghatjuk. És mi arról beszélünk, hogy Isten bennünket elhagyott, nem hagyott el bennünket addig, amíg élünk ezen a földön. Addig, amíg amíg van lehetőségünk arra, hogy Istenhez forduljunk, Isten velünk van, ő megelégít minden élőt ingyen, jelen van ebben a világban, ha már nem leszünk itt, na akkor fogjuk ezt érezni. Most még nem tudjuk, de Jézus érezte ezt az elhagyatottságot. Igen, hogy ő volt az, akitől Isten elfordult. Ő neki a fájdalma és szomjúsága azért volt, mert Isten minden bűnünket ő rávetette. Ezért szomjúhozott. Úgyhogy nem mondhatjuk, hogy bennünket Isten nem szeret vagy elhagyott, hát azt nem élnénk túl. Nem tudnánk átélni vagy megtapasztalni annak a nyomorúságát, ami az Isten nélküliséget jelenti. Még van lehetőség arra, hogy hozzá kiáltsunk. És van még egy dolog, egy nagyon szép kép, ami itt van előttünk ebben a történetben, ami szintén arról szól, hogy az ige azt mondja, hogy mert meg van írva. Amikor az Úr Jézusnak a oldalát átdöfték, akkor azt mondja Isten igéje, hogy vér és víz jött ki belőle. Talán nem emellett is elmehetnénk, mert azt mondhatjuk, hogy hát persze egy halott ember, akiben még van valamennyi vér, még valamennyi élet talán van, még nem hűlt ki a teste, még emberileg meg tudjuk magyarázni, hogy mi is történt, de erről sokkal fontosabb üzenetet akar Isten elénk állítani. Méghozzá a vérképe, ami eltörli a világ bűneit. A vér, ami az Úr Jézusból kijött, az nem más, mint az a vér, ami eltörli a világ bűneit. És ugye így a zsidó ünnep idejében, ahogy most is a Pészákra gondolunk, nem véletlenül mondja az Isten igéje azt, hogy a zsidóknak meg kellett ölni a bárányt, és meg kellett a vérrel a szemöldök fát kenni. Miért? Hogy a halált elkerüljük. És Jézusból vér jött ki, ami arról tett bizonyságot, hogy az ő vére elégséges arra, hogy a mi bűneinket eltörölje. És a másik, a víz. Mit jelent a víz? Hát az életet jelenti. Az életet. Enélkül nincsen élet. Tehát meghalt a mi bűneinkért, hogy életet adjon. És emlékezzünk csak azt, amikor a samáriai asszonynak azt mondja az Úr, hogy aki ebből a vízből iszik, soha meg nem szomjúhozik. Sőt, még maga is élő kútfej lesz. Tehát ezek a gondolatok, ezek a dolgok, amelyek ott megtörténtek, és amiről Isten igéje azt mondja, hogy mert meg van írva, nem csak arra szolgál, egyrészt azért arra szolgál, hogy bizonyítsa, hogy újra és újra bizonságot tegyen nekünk arról, hogy ami történt, az értünk történt, és az Istennek elkészített terve volt. A tanítványoknak, amiről beszéltünk virágvasárnap, hogy megtalálták ott azt a szamarat és elhozhatták, nagy bizonyságtétel volt. A nagy csütörtöki eseményben arról olvasunk, hogy a tanítvány, vagy arról beszéltünk, hogy a tanítványok, akik elmentek, hogy elkészítsék a páska bárányt, azok megtapasztalták, hogy az történt, amit Jézus mondott. És itt arról beszél az ige, hogy az történt, amit Isten elkészített. Ettől nagyobb bizonság nem kell. És akkor az Úr még ettől is nagyobb bizonságot ad a lelkünkbe, hogy elmagyarázza nekünk ezeken a kicsi dolgokon keresztül, hogy mi is történt ott. Jézus, aki a mi bűneinkért halálra adatott, aki mezítelen lett, vállalta a mi bűneinket, és Jézus, aki vállalta az Isten nélküliséget, hogy Isten elhagyta őt, ugyanakkor pedig meghalt a mi bűneinkért, hogy mi felöltözzük a tiszta ruhát, felöltözzünk az ő szentségébe, és éljünk azzal az igével, azzal a vízzel, azzal az élő vízzel, amit ő adott nekünk az ő kegyelme által. Tehát ma reggel, ma délelőtt gondoljunk ezekre. Minket, akiket az Isten bizonságainak így nagy fellege vesz körül. Félretegyünk minden megkörnyékező bűnt, és célegyenest induljunk abba a célba, amit Isten nekünk elkészített, ő elkészítette. A tökéletes munkája majd húsvétkor fog megtörténni, de az majd a következő alkalmunknak a témája lesz, de hogy ez a felleg, ez a bizonságnak ez a nagy fellege, amit Isten nekünk adott, ez csak hálaadásra tud bennünket buzdítani. Hát adjunk hálát neki az ő kimondhatatlan ajándékaiért, így most, itt, nagypéntek délelőtt is. Csendesen kell imádságra, akinek a szívő imádságban az mondja el.